Én is köszöntelek benneteket szeretettel. Egyetlen igeverset szeretnék most felolvasni kezdetként. János evangéliumának 3. fejezetéből a 14. verset. Úgy hegyeteken ülve maradva hallgassátok az igét. Tehát János evangéliumának 3. fejezetéből a 14. vers így szól. És ahogy Jan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Amen. Bizonyára mindannyian látunk már nagyon szép épületeket. Álltunk ott az épület előtt, legyen az egy templom, egy katedrális, vagy családi ház, vagy bármilyen más ilyen építmény. Álltunk ott, és néztük, és gyönyörködtünk a építésében, a kialakításában, az arányaiban, a szépségében, a praktikusságában, és így tovább. De minden épületnek van egy olyan része, ami nem látható. És ez ugye az alap. Nagyon fontos az, hogy bármilyen épületről is, bármilyen építményről is van szó, nagyon fontos az, hogy az alap az megfelelő legyen. Mert hogyha nem megfelelő az alap, akkor egyszerűen nem fogja elérni azt, amit rája építettek. Aztán, hogyha a saját szakmámra gondolok, ott is nagyon fontos az alap. Villamos hálózatokat szoktam tervezni, és ugye mi annyit szoktunk látni ezekből a hálózatokból, hogy van egy oszlop, vagy szép, vagy nem szép, odaillik, nem illik oda, de a lényeg, hogy van egy oszlop. Nem tudom, hogy tudjátok-e, amikor láttok egy ilyen betonoszlopot, vagy egy vasoszlopot, hogy a földben majdnem 2 méter mélységig még van valami. Egyszerűen fontos az ugye, hogy az oszlopnak meglegyen az állékonysága, hogyha jönnek a viharok, jön a szél, hát akkor lehetőség szerint az bírja ki és ne boruljon ki. Tehát nagyon fontos az alap. Hogyha valaki elkezd iskolában tanulni egy szakmát, akkor biztos, hogy az első évben, vagy lehet, hogy az első években úgynevezett alapozó tárgyakat fog majd tanulni. Olyan tantárgyakat, amikkel meg előkészítik majd a későbbi tárgyaknak, a későbbi ismereteknek a felépítését. Fontos tehát így a mindennapi életünkben az alapnak a kérdése. Tudjátok azt, hogy a keresztény hitünknek is vannak ilyen alapjai. Vannak ilyen fundamentumai, ami, hogyha megrendülnének, amit ha elvennénk, akkor egyszerűen az egész keresztény hit összedőlne. Ilyen alapja a keresztény hitnek például a kereszt. A kereszt mégpedig olyan módon, hogy az, hogy az Úr Jézus valóságosan, teljesen és igazán a kereszten meghalt. Ez a mi hitünknek egy nagyon komoly, nagyon szilárd alapja. Hogyha bebizonyosodna valamiképpen az, hogy ez nem igaz, ez nem történt meg, akkor az egész keresztény hit bajban lenne. Vagy ugyanilyen alapja a keresztény hitnek az, hogy az a Jézus, aki a kereszten meghalt, az 3. napon feltámadt a halálból. Pál apostol mondja is, írja is 1. Korintus levél 15. fejezetében, hogyha Jézus nem halt meg, és nem támadott fel, akkor hiába való a hitetek. Tehát a mi keresztény hitünk, a mi hívő életünk az Úr Jézus Krisztus kereszthalálán, és az Úr Jézus Krisztusnak a feltámadásán nyugszik. Én most a keresztről szeretnék beszélni, a kereszthaláról, mégpedig olyan megközelítésben, hogy mit üzen nekünk a kereszt. A zsidókhoz írt levél 1. fejezetének 1. versében így olvassuk, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtett. Tehát azt mondja az ige, az Isten igéje, hogy ezekben az időkben, ezekben a napokban Isten az ő fia által szól mi hozzánk. Az a nagy kérdés, hogy vajon mit üzen nekünk ma az ő fia által? Mit üzen nekünk Isten az ő keresztre feszített fia által? Hogyha a mi hitünk szemeivel látjuk a keresztre feszített Jézus, hogyha feltekintünk erre a keresztre, és látjuk ott őt, a kereszten függőt, ha látjuk az ő meggyötört testét, ha látjuk az ő megkínzott tekintetét, akkor vajon ez a kereszt, a keresztre feszített fiú mit üzen ma számára? Ott a kereszten tudjuk, hogy egyszer az Úr Jézus úgy kiáltott fel fájdalmaiban, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Milyen választ fogalmazhatunk meg erre a kérdésre? Milyen választ fogalmaz meg nekünk erre a kérdésre a Szentírás? És erre a kérdésre hadd segítsen a válaszadásban az az ószövetségi történet, amelyre utalt az Úr Jézus az alapigénkben, amit olvastunk, hogy ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Hadd olvassam fel a történetet, miről is van szó, mire is utal az Úr Jézus. Mózes 4. könyvében találjuk ezt megírva, ezt a történetet, Mózes 4. könyvének 21. fejezetében. A 4. verstől. Majd elindult a Horhegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta. Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolíts el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek. Csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, aki megmar a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és feltűzte a póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Tehát, azt hiszem világos történet, biztos ismerjük is, ugye Izrael népe a pusztában elkezd zúgolódni, elkezd elégedetlenkedni, elkezd lázadni az Isten ellen, Mózes ellen, és erre jön az Istentől a büntetés, halálos kígyómarás, veszedelmes kígyók jönnek a táborra, a népre, és akiket megmarnak, azok meghalnak. Ezután jön, hogy a nép belátja a bűnét, hogy vétkezett, és Istenhez kiált kegyelemért. És a gyógyulásnak egyetlen útja az érckígyó, amelyet Mózes készített, amit Mózes feltűzött egy póznára, és a gyógyulásnak, az életben maradásnak egyetlen egy módja, egyetlen egy lehetősége volt, erre a kígyóra fel kellett tekinteni. És aki feltekintett, az életben maradt. És erre az ószövetségi történetre utal az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor Nikodémussal beszélget, és mondja neki, hogy amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Elgondolkodtam azon, hogy vajon Nikodémus értette, amit Jézus ott mondott neki a pusztában, vagy ott azon az éjszakán. Mennyire fogta fel ott és akkor Nikodémus ezt az üzenetet? Mire gondolhatott Nikodémus, mikor ezt hallja, hogy azt mondja Jézus magáról, hogy hasonlítja magát ahhoz a kígyóhoz, hogy neki is fel kell emeltetnie? Hát nekem az az érzésem, az a gyanúm, hogy ő ott akkor ebből nem sokat értett. Ugye mi, akik visszatekintünk már, és ismerjük a bibliai történeteket, ismerjük az eseményeket, mi nekünk könnyű érteni és értelmezni, de ott a kereszt előtt azért nem lehetett ezt olyan könnyű megérteni. És vajon a kereszt után, ugye azt olvassuk, hogy Nikodémus volt az, aki levette Jézus testét a keresztről, ő volt az, aki gondoskodott a temetésről. Vajon Nikodémus utána akkor értette? Akkor már értette? Eszébe jutottak Jézusnak ezek a szavai? Fölfogta, hogy miről van szó? Hogy most teljesedett be az, amiről Jézus beszélt, hogy a keresztet föl kell neki emeltetni? Nos hát mit hirdet nekünk ez a kereszt? Mit hirdet nekünk a kereszten függő Jézus? Milyen lehet az első válaszunk erre a kérdésre, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Hát miért jött az Isten haragja a történet szerint a népre? Az ő bűne miatt, az ő lázadása miatt, az ő vétke miatt. És tudjátok, a kereszt legelőször is az Istennek a bűn iránti mélységes gyűlöletét hirdeti. A legelső dolog, amit a kereszt hirdet, az a bűn iránti mélységes gyűlölete Istennek. Amikor látjuk a kereszten Jézust, amikor látjuk az ő szenvedő arcát, amikor látjuk az ő megtört testét, amikor látjuk az ő kifolyt vérét, vagy amikor az úrvacsorában emlékezünk majd az ő áldozatára, akkor az első dolog, amire gondolnunk kell, az az, hogy mindez az Istennek a bűn iránti mélységes gyűlöletét hirdeti számunkra. Nagyon jó a szerető Istenről beszélni. Nagyon jó azt tudni, azt hallani, hogy az Isten szeret. Hogy az Isten a szeretetnek az Isten. És az Isten gondoskodik rólunk, és az Isten gondunkat viseli. De mindamellett, hogy a Biblia beszél arról, hogy az Isten a szeretetnek az Istene, nagyon világosan beszél arról is, hogy az Isten nem csak szeretni tud, de ez a szerető Isten, ez bizony tud gyűlölni is. Szereted az igazságot, és gyűlölöd a hamisságot, mondja a Szentírás. Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, mondja más helyen. És látjuk az Istennek a gyűlöletét, a bűn iránti, az engedetlenség iránti, a lázadás iránti gyűlöletét. Nagyon világosan látjuk a Szentírásban. Látjuk azt, tudjuk azt, hogy az Isten nem csak a kegyelemnek az Istene, hanem az Isten az ítéletnek is az Istene. Hányszor és hányszor határozott el Isten ítéletet az emberi bűn miatt. Kezdve az özönvíztől, Noének a korszakától, vagy Szodomának és Gomorrának a helyzetében, és azon túl is, hányszor és hányszor Istennek az ítélete, az engedetlen, a tőle elforduló, az ő akaratát nem követő, az ellene fellázadó nép ellen, emberiség ellen. Azt mondja egy helyen az ige, hogy aki hisz én bennem, mondja az Úr Jézus, az átment halálból az életbe, és ítéletre sem megy. És mi van azzal, aki nem hisz ő benne? Mi van azzal? Ha az, aki hisz ő benne, az átmegy a halálból az életbe, és nem megy az ítéletre sem, akkor mi van azzal, aki nem hisz ő benne? Az bizony a halálnak az állapotában van, és annak bizony mennie kell az ítéletre. És erről beszél a zsidókhoz írt levél, hogy rettenetes dolog az élő Istennek a kezébe esni. És arról is beszél a zsidókhoz írt levél, hogy mi emberek egész életünket a haláltól való félelem miatt éljük le, mert elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és utána az ítélet. Ez az ítélet megkerülhető, ez az ítélet elkerülhető az Úr Jézus Krisztusban vetett hit által. De ha nem hiszünk Jézusban, akkor benne maradunk a halálnak az állapotában. Ha nem hiszünk Jézusban, akkor menjünk el az ítéletre. A kereszt hirdeti legelőször is Istennek az ítéletét. A bűn miatti ítéletét. A kereszt nagyon világos tanúbizonysága annak, hogy Isten a bűnnel ebben a világban ki nem egyezik sohasem. A bűnnek nincs helye az Istennek a teremtésében. A bűnnek nincs helye abban a világban, amely az Istené, amit az Isten alkotott, az Isten formált, aminek az Isten megállapította az a természeti és erkölcsi szellemi törvényeit. Ebben a világban a bűnnek nincs helye. Olyan a bűn, mint a bukantás. Melyikünk az, aki szeretné az, hogyha otthonába valaki elmenjen, egy vendég, meglátogassa, és aztán ez a vendég elkezd rendetlenséget csinálni. Elkezdi széllyel dobálni a holmiainkat, elkezdi felborogatni a bútorainkat, elkezdi tönkretenni a dolgainkat. Mit csinálunk az ilyen vendéggel? hát rövid úton megkérjük, hogy távozzon, mert nincs helye, tehát ilyenre nincs szükségünk az otthonunkban, mert rendet akarunk, mert mi akarjuk az otthonunkban a törvényt meghatározni, mert mi akarjuk azt, hogy eldönteni, hogy hogyan lehet viselkedni az otthonunkban. Lehet, valaki egyszer mesélte, hogy szomszéd kisfiú átment hozzájuk, és elkezdett az otthoni dolgok szerint viselkedni, beszélni, káromkodni, stb. És anyuka mondta, hogy gyermekem, itt nem. Ha így akarsz, akkor menjél szépen haza. De itt, nálunk, mi így nem beszélünk, mi így nem viselkedünk. Mert nálunk ilyen törvény van, ilyen rend van. És ugyanez van globális méretekben, az Isten világában is, hogy az Isten sem tűri meg a rendbontást abban, ebben a világban, amelyet az ő alkotott. Az Istennek az az akarata, hogy az ő törvénye, az ő akarata szerint éljenek, éljen az emberiség, éljünk mi emberek ebben a világban. És ebből a teremtésből is kivetik az, aki rendbontó. Ebből a teremtésből is kivettetik az, aki nem fogadja el az Isten törvényét, az Isten akaratát. Ezt a kivetettséget hívja a Szentírás a kárhozatnak, a kárhozat állapotának. Tehát a legelső dolog, amelyet a kereszt hirdet számunkra, az az Istennek a bűn iránti mélységes gyűlölete. De nem csak ezt hirdeti a kereszt, hanem a kereszt hirdeti az Istennek irántunk való, az emberiség iránt való nagy szeretetét. Hirdeti a kereszt az Istennek a kegyelmét, az Istennek a bűnös iránt lehajló szeretetét. Mert nézzétek csak, ugye ott voltak a kígyók, a pusztában, marták, a népek, és mégsem maradt az út. Mégis készített az Isten menekülésnek, gyógyulásnak útját, elkészítette az Isten a felépülésnek a lehetőségét. Miért? Miért tette ezt? Azért, mert az ő szíve szánalomra indult az ő népe iránt. Azért, mert bűnbánattal közeledtek ő hozzá, mert belátták hibájukat, vérüket, lázadásukat, zúgolódásukat, ellenszegülésüket, és az Isten az ő határtalan kegyelméből lehajolt, és elkészítette a menekülésnek az útját. Nem hagyta a népét elpusztulni, adott lehetőséget a felépülésre. Ugye a János evangélium a 3. fejezet 16. verse olyan nagyon szépen beszél Istennek erről a szeretetéről, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben az egyetlen versben ugye minden, ami fontos, bele van fogalmazva valamilyen elképesztő, zseniális módon. Az egész Szentírás bele van sűrítve ebbe az egyetlen versbe. Ebben a versben megtaláljuk a mi megváltásunknak az okát. Mi az oka annak, hogy az Isten készített megváltást? Mi az oka annak, hogy az Isten készített a bűnből menekülés lehetősége? Egyetlen oka van, ez pedig nem más, mint az Istennek a szeretete. Mint az Istennek a világ iránt való szeretete. És az Isten szeretetének a mértéke is bele van fogalmazva, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. A legdrágábbat, a legkedvesebbet, a legnagyobbat, amit adhatott az Isten, azt adta mi érettünk, az ő egyszülött fiát. És az is olyan érdemes azon elgondolkodni, hogy ki iránt van az Istennek ez a nagy szeretete. Nem az igazak iránt, hanem azt mondja, a világ iránt. És a világ és az Isten szemben állnak egymással. Az iránt, az világ iránt adta Isten az ő egyszülött fiát, amely világ olyan hűtlenül elhagyta őt. Az iránt, a világ iránt, amely világ ővele nem foglalkozik. És az Isten mégis szereti ezt a világot. Mégis szeret engem. Nem a bűneimet, hanem engem. Nem a bűneidet, hanem téged. Érthetetlen ez a nagy isteni szeretet. De valóban szeret az Isten? Valóban szereti az Isten ezt a világot? Teszik föl nagyon sokszor, nagyon sokan ezt a kérdést. Mert hogyha szereti az Isten a világot, akkor miért engedi ezt a sok-sok nyomorúságot, amiről hallani nap, mint nap? Miért engedi a terrorizmust, a természeti katasztrófákat, az emberi nyomorúságokat? Miért engedi az Isten, hogyha szeret? Hát tudjátok, Isten szeretete az nem a mi elképzelésünk szerint van. Mi elképzeljük, mi emberek, hogy milyennek kell lennie, milyennek kéne lennie az Istennek, az hogy a szeretetének. Ha az Isten szeret, akkor így kell, hogy szeresse. Mi ezt valahogy megfogalmazzuk és elgondoljuk, de az Isten nem a mi elképzelésünk szerint szeret. Sokszor úgy vagyunk mi emberek az Istennel, mint a kisgyerek a szülő irány, hogy jól megvan nélküle, de amikor valami baja van, azonnal kiabál és keresi az anyját vagy az apját. Mi is, az emberiség is nagyon jól megvan az Isten nélkül, nagyon szépen akarja élni az életét, de mikor baja van, valami problémája van, valami nyűgje van, akkor rögtön kiabál és követeli az Istennek a jelenlétét, az Isten közbeavatkozását, és vádolja Istent az ő szeretete miatt. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És ezt a szeretetet hirdeti a kereszt számunkra. Így hát arra a kérdésre, amit az Úr Jézus föltett ott a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Mi a másik válaszunk? Ugye az első válaszunk az volt, hogy a bűn miatt, Istennek a bűn iránti gyűlölete miatt hagyta el őt. A második válaszunk pedig az lehet, hogy az Istennek az irántunk való szeretete miatt kell neki ott lennie a kereszten, kell neki átélnie az atyától való elszakítottságnak az állapotát. És van egy harmadik dolog, amit hirdet számunkra a kereszt, és ezt a harmadik dolgot is nagyon szépen megérthetjük ebből az ószövetségi történetből. A harmadik dolog, amit a kereszt hirdet számunkra, hogy a megmenekülésünk nem automatikus. Bár az Isten kegyelmén múlik 100%-osan, de mégis ahhoz, hogy a halálból által mehessünk az életre. Mégis ahhoz, hogy az ítélet helyett a kegyelem királyi széke előtt állhassunk meg, ebben nekünk mégis van valamiféle felelősségünk. Gondoljunk csak a történetre, erre az ószövetségi történetre. Bárki meggyógyulhatott a népből, akit a kígyó megmart, a kígyó marásból. Bárki meggyógyulhatott? Én azt gondolom, hogy igen. Bárki. Mindenki számára adva volt a gyógyulásnak a lehetősége. Akkor most tegyük föl másképpen a kérdést. Mindenki meggyógyult? Mindenki felépült?
Nem.
Csak az, aki föltekintett arra az érckígyóra. Csak az gyógyulhatott meg. Tehát a gyógyulásnak a lehetősége mindenki számára el volt készítve. Az Úr Jézus mindenkiért meghalt a kereszten. Mindenki számára megszerezte a bűnnek a büntetését. Mindenki számára elnyerte az Istennek a kegyelmét. Mindenki számára elnyerte a bűnbocsánatnak, az örök életnek, az örök üdvösségnek a lehetőségét. Mindenki számára. Mindenkié adott ez a kegyelem. De mindenki él vele. Senki sem fog elkárhozni. Senki sem fog ítéletre jutni. Hát nem ezt látjuk a Szentírásból. Mert a Szentírás utolsó fejezeteiben látjuk azt, hogy vannak, akiket bizony kivetnek ebből a teremtésből. Miért? Azért, mert nem lett övéké a megváltásnak a kegyelme. Egy felelősségünk az, hogy nekünk hinnünk kell ő benne, aki felemeltetett. Amiképpen a megmaradt embereknek föl kellett tekinteniük a keresztre. Amiképpen ez volt a menekülésnek, a gyógyulásnak az útja, azt mondja az Úr Jézus, hogy nekem is föl kell emeltetni, nyilván azért, mert ő rá is föl kell tekinteni. Aki szeretné az Isten kegyelmét elnyerni, annak hinnie kell az Úr Jézus Krisztusban. Hinni benne azt jelenti, hogy annak látom magamat, akinek engem mond a Szentírás, bűnösnek. Nem próbálom ezt megmagyarázni, nem próbálom ezt elkendőzni, nem próbálok erre valamiféle mentséget keresni, bűnösnek látom magamat. A másik dolog, hogy elismerem azt, hogy segítségre szoruló ember vagyok. Elismerem azt, hogy engem is megmart a kígyó. Mert lehetett akár olyan, hogyha elgondolunk különböző lehetőségeket, ott a táborban lehetett ott egy büszke ember, aki azt mondta, hogy engem nem mart meg a kígyó. Nekem semmi bajom nincsen. Attól a kígyónak a halálos mérge még ott volt a szervezetében, ha valaki ezt nem ismerte. Attól, hogy valaki azt mondja, én nem vagyok bűnös, én nem vagyok kározatra való, attól még a bűn halálos mérge ott folyik az ereiben. El kell ismerni, hogy segítségre szoruló ember vagyok. Hinni ő benne Jézusban azt is jelenti, hogy ő az, akinek mondja magát. És valóban ő benne van a megváltás elrejtve. Ő benne van az örök élet elrejtve. Csak ő az, aki engem megszabadíthat. Ő az, akit nekem segítségül kell hívnom. És nincs másunk. Nincs más lehetőség. Nincs más gyógymód. Hiába hozott volna valaki a pusztából valamiféle gyógynövény kivonatot készíteni a kígyóméreg ellen, hatástalan lett volna. Hiába raktak volna valamilyen pakolást arra a megmart zsebre, hatástalan lett volna. Minden emberi próbálkozás hatástalan lett volna. Egyedül csak az ért valamit, ha valaki feltekintett a poznára felemelt kígyóra. Olyan sok mindennel próbálkozunk mi emberek, hogy boldogabb legyen, ami érti, rendben legyenek a mi dolgaink, de mind hatástalan. Csak egy van, ami hatásos. Ez pedig a Jézus Krisztusban való hit, az, hogy őt segítségül hívom. Nem írja azt a Szentírás, hogy vajon mennyi ideig kellett szemlélnie a kígyót ott a póznán a megmart embernek. Elég volt egy futó pillantás, vagy talán hosszabb ideig kellett szemlélni. Nincs ez leírva, de én valahogy úgy képzelem én ezt el, hogy talán egy futó pillantás csak úgy mellékesen ráemelve a szememet, az talán nem volt elegendő. Én valahogy úgy képzelem el, hogy a megmart embernek rá kellett tekintenie, és hosszan szemlélnie kellett azt az ércskígyót a póznára felemelve. Nem elég egy futó pillantás Jézusra. Nem elég egy futó pillantás arra, aki a kereszten felemeltetett. Az kell, hogy egész életünkön át szemléljük az ő orcáját, szemléljük az ő ábrázatát. És miközben őt szemléljük, úgy átváltozunk az ő ábrázatára. És ha őt szemléljük, akkor a bűnnek a halálos mérge hatástalanná válik, és Isten számára kedves életet élhetünk. Ezeket hirdeti hát a kereszt számunkra, Isten bűn iránti gyűlöletét, Isten irántunk való mérhetetlen szeretetét, és hirdeti számunkra azt is a kereszt, erre a keresztre bizony föl kell tekinteni, és a mi életünket a Jézus Krisztusban való hitben kell élni. Segítsen erre mindannyiunkat a jó. Amen.